Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Finomodnak azok az eljárások, amelyek segítségével műtét nélkül nagy biztonsággal megállapítható a magzati kromoszóma rendellenesség, tudtuk meg Vizsi Nóra biológustól. Ma már egy vérvizsgálatból pár nap alatt a várandóság korai szakaszában kideríthető, hogy a születendő gyermek ki van-e téve a Down, az Edwards, a Patau-szindróma kockázatának. Gál Ildikó interjúja.
Legmodernebb tesztek jelenleg ezek a NIP típusú tesztek, ezek az úgynevezett non-invazív prenatális tesztek. Ezek tulajdonképpen a magzati kromoszoma rendellenességek kockázatának a meghatározására alkalmasak. Rendkívül érzékeny tesztekről van szó. A leggyakoribb kromoszoma rendellenességre nézve ez közel 100%-os, és ami a nagyon fontos előnye ezeknek még, hogy nem járnak ezek a tesztek vetélési kockázattal.
Ezeket a teszteket hogyan lehet használni? Miből mutatható ki a betegség?
Ezek a NIP tesztek, ezek anyai vérvételből történő vizsgálatok, és az anya vérében keringő magzati DNS, aminek az elemzése zajlik. Emiatt sincs olyan beavatkozás, mint az invazív típusú vizsgálat, amikor is lepényi vagy magzatvíz mintavétel történik.
Melyek a leggyakoribb betegségek, amelyek ezzel a teszttel megbízható módon kiszűrhetők?
A leggyakoribb kromoszoma rendellenességek, ez a Down, az Edwards és a Patau-szindróma, és ezeknek a első trimeszteri szűrése rendkívül fontos.
Kinek javasolják általában például a NIFTI tesztet?
Valójában bárkinek, a megbízhatósága miatt, viszont a 37 év fölötti pácienseknek, akiknek már eleve javasolják a beavatkozásos vizsgálatokat csak az életkori rizikókockázat alapján, mindenképpen nagyon jó alternatíva.
Hova fejlődik a tudomány? Lehet ezen a teszten még finomítani, vagy vannak olyan nem invazív, tehát beavatkozással nem járó eljárások, amelyek lassan bekerülhetnek az egészségügyi ellátásba?
Ezeken javítani természetesen még lehet olyan értelemben, hogy ezeken kívül is vannak genetikai eltérések, amelyek valójában ritkábban fordulnak elő, de ezeket is szűri egyébként már a NIFTI teszt, viszont ezeknek az érzékenysége még nem meghatározható. Mivel ezek jóval ritkábban fordulnak elő, ezért jóval kevesebb az esetszám, ami ezek mögött áll, tehát egy megbízhatósági százalékot ezekre meg sajnos nem lehet adni. Tehát az lenne a cél, hogy adott esetben ezeket is megbízható módon lehessen szűrni. Mindenre szűrni azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy kell. És abban az esetben, hogyha a családban van egy rendellenesség, vagy azt lehet tudni, hogy a családból valaki hordozza az adott típusú genetikai rendellenességet, erre már lehet végezni szűrővizsgálatokat.
Vizsi Nóra biológust hallották. Egy felmérés szerint 10 megkérdezettből 9-en hallottak már a méhnyakrák okozó humán papilloma vírusról, ám minden 10. válaszadó összekeverte a HPV-t a herpesszel, a hepatitisszel vagy a tüdőbetegséggel. A szülész nőgyógyász szakorvos szerint fontos a témában a tisztánlátás és a megelőzés, mivel évente 500 nő hal meg méhnyakrák miatt. Gál Ildikó kérdezte Szőnyi Györgyöt.
Ma már azt azért tudják, hogy a humán papilloma vírus leginkább egy női betegséghez kapcsolódik, női problémakörhöz, és általában a méhnyakrákkal szokták azonosítani. Azonban fontos elmondani, hogy ez egy szűk szelete a humán papilloma vírus törzsek megbetegítő hatásának, ugyanis van nagyon sok egyéb betegség a méhnyakrákot is beleértve, amik ugye jelentőséggel bírnak. Így például a hüvely, a hüvelybemenet rákos megbetegedése, a végbél környéki betegségek, az ánusz környéki betegségek kialakulása daganatos betegsége jelentőséggel bír. De meg kell említenünk például a nemi szervi szemölcsöket is, amik szintén a humán papilloma vírus bizonyos törzseinek tulajdoníthatóak. És tudjuk azt, hogy a humán papilloma vírus egy szexuális úton terjedő fertőző betegség, akkor meg kell említeni azt, hogy hát bizony a partnerek is érintettek lehetnek, tehát nem csak a nők, hanem a férfiak is megkapják a vírust, és a vírus az ő esetükben is betegségeket okozhat. Így például a hímvesző a nemi szervek rákjában is jelentősége van, ugyanúgy ők is kaphatnak nemi szervi szemölcsöket, és érdekesség az is, hogy akár a szájnyálkahártya daganatos betegségében is jelentősége lehet a vírusnak, például egy orális szexuális együttlét okozhat ilyet, tehát bizony lényegesen szélesebb körül a probléma, szélesebb körül a betegségkör, mint amit már, hogy így mondjam, tudunk.
A védőoltással az említett betegségeknek hány százalékát lehet megelőzni?
Hogyha egy széles körű védőoltást adunk, ezek közül ma a legelterjedtebb, legszélesebb vírustörzs elleni védelmet a 9 komponensű védőoltás biztosítja, akkor az előbb felsorolt betegségek gyakorlatilag teljes mértékben, szinte 100%-ban kivéthetőek,
nem csak lányok, hanem fiúk esetében is érdemes beadni a HPV elleni védőoltást, de ha egy párkapcsolatban csak az egyik fél van beoltva, az már mindkettőjük számára jelenthet egy védettséget?
Abban az esetben, hogyha párkapcsolatban egyik félnek sincsen vírus a szervezetében, és az egyikük megkapja a védőoltást, akkor nyilván az a fél, aki egyébként megkapta, ő majd egy következő kapcsolatban már védelmet fog jelenteni, és ő valószínűleg nem fogja behordani a betegséget ebbe a kapcsolatba sem, hogyha nem monogám kapcsolatról van szó. Tehát mindig az a kérdés, hogy monogám kapcsolatról beszélünk-e, vagy pedig egy adott kapcsolatból van-e szexuális értelemben kitekintés. Mert ha van kitekintés, és valaki nincs beoltva, akkor az elvi lehetősége megvan, hogy ő maga megkapja a betegséget. Tehát ezt így kell érteni, így kell értelmezni.
Szőnyi György szülésznőgyógyász szakorvost hallották. A figyelemzavar és a hiperaktivitás az iskoláskorú fiúgyermekek 7%-át érinti, a lányok kevésbé érintettek. A betegség azonban felnőtt korban is jelentkezik, ám 40 éves kor felett már a nőknél tapasztalható gyakrabban, tudtuk meg Bitter Istvántól, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának egyetemi tanárától. Kálló Izabella interjúja.
Az ADHD, ami ugye a figyelemzavaros hiperaktivitási zavar magyarul, tulajdonképpen egy tünet együttes, ami két fő csoportból áll, ugye a nevében is benne van, hogy figyelemzavar. Ez azt jelenti, hogy például nem figyel a részletekre, nehézséget jelent a figyelem megtartása, mondjuk egy előadás alatt, vagy hogyha beszélnek hozzá, nem tudja befejezni a feladatait, az iskolai feladatait, vagy azokat, amit a munkahelyén kapott, gyakran elveszítik a dolgaikat, vagy nem találják. A másik komplexus pedig, amit a hiperaktivitásnak hívunk, az impulzivitással is társul. Az impulzivitás alatt azt értjük, hogy valaki hirtelen dönt, jön egy ötletre, és nem tudja megfontolni, hanem azonnal cselekszik. Ez lehet agresszivitás is, de nem feltétlenül. Legegyszerűbb a diagnózisban is, hogy abrál a kezével, fészkelődik az ülésén, felnőttek tipikusan nyugtalanok, nem tud csöndben lenni, és hát tipikusan gyakran félbeszakítanak másokat.
Hogyan kezelhetőek ezek?
A diagnózishoz a gyerekkorban ezekből a két csoportból 6-6 tünet kell. Általában a kezelésre akkor van szükség, hogyha valamilyen életvezetési zavar jelentkezik, ami úgy is szoktunk, hogy funkcionális károsodás, tehát nem tudja a tanulmányait folytatni, nem tudja a munkáját ellátni. Általában a beteg kérik, és a hozzátartozók együtt a kezelést. Ez egy idegfejlődési zavarok közé tartozó betegség. Van szó. Az embereknek nagyon nehéz a napjaikat, heteiket beosztani, elkésnek mindenhonnan, rengeteg konfliktusba karodnak emiatt. A gyerekeknél természetesen a szülőknek a bevonása nagyon fontos, és a tanároké is.
Általában fiúknál vagy lányoknál fordul ez elő?
A gyerekkorban a fiúk vannak jelentős többségben, tehát sokkal több fiú jelenik meg, mert a fiúknál a hiperaktivitás az látszik, de a kislányoknál is ott van a figyelemzavar, csak az nem tűnik fel annyira. És körülbelül ez a 4-5-szörös arány a fiúknál, ami gyerekkorban megfigyelünk, sőt, hogyha a kezelési igényt nézzük, akkor az akár 6-8-szoros is lehet a fiúk között. Ez úgy körülbelül 40 éves korra kiegyenlítődik, és ugyanakkor lesz a férfiak és a nők aránya. 40 év fölött addigra a nők aránya megnő a férfiakhoz képest.
Bitter Istvánt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának egyetemi tanárát hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. Nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.